Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Az elmúlt év során az erdélyi mesélő kastélyok című műsorban több mint 15 alkalommal mutattuk be az erdélyi kastélyok történetét, lakóinak az életét és a sorsát. Az erdélyi kastélyok és lakóinak története betekintést enged a Kárpát-medence történetének dicső és néha megpróbáltató pillanataiba. Témánk Kastélytörténelem 2021.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is együtt lehetünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlöm szerkesztő úr, önöket is, hölgyek és urak. A következő percekben az elmúlt 2021-es évet foglaljuk össze, mindazt, ami elhangzott az elmúlt 4 hónap műsoraiban. Azért is fontos megállni és visszatekinteni, mert a műsort folytatjuk az új évben is, hiszen még nagyon sok kastélyról, várról, történelmi helyszínről kell majd beszéljünk.
Történész úr, mindenek előtt arra kérjük, hogy vázolja fel az erdélyi kastélyok történetét.
Az első nemesi lakók a várak voltak. A királyi várak mellett ott találjuk a lakótornyokat, a lakótornyok köré épült várfalakkal. Ezek közül már a kevés található, főleg romokról beszélünk, hiszen később a 13. századi tatárdulás után nem épültek újjá, vagy aztán várkastélyá, majd kastélyá szelidülve sok esetben nem őrizték meg eredeti kialakításukat. Az Észak-Itáliából származó erődített villág divatja 15. században kezd elterjedni. Ezek megerősített belső udvaros kastélyok, amelyek védelmi célokat szolgálnak, de kényelmet is, ilyenek Vajdahunyad, Marosvécs vagy éppen Kerest. B. Nagy Margit a következőképpen írta le a 16-17. Századi kastélyépítészetet. A kastélyépítészet fellendülésének ideje a 16-17. Század, mikor Erdély szerte még folyik a várak, templomvárak erődítése, mikor a védett otthon még létkérdés Közép-Kelet-Európának ezen a táján. A Dévai vár tövében meghúzódó Magna Curia, a Görgényi vár alatt épült Szent Imrei udvarház, vagy a Zeberneki vár hatósugarában levő nemesi otthonok lakói veszély esetén a várba futottak. A Borbereki Alvinci családnak háza és hambárhelye volt a várban, a Görgény Szent Imrei kúria kertjéből pedig kisajtó nyílt a vár útjára. A kastélyt úgy tartja számon az irodalom, mint kizárólag lakóigényeket kielégítő épületet, s a vár és kastély közötti átmenetet a várkastélyban látja. A 16-17. Század kastélyai mind várkastélyok. Főnemesi családok építetik birtokai központjában. A kastély tehát gazdasági központ, ugyanakkor a tulajdonos védett otthona. Lakályosság és védelmi készültség egyformán jellemző rá. Persze ez a védelmi jelleg nem vetekszik a várakéval, hiszen a kastély nem hadviselésre, hanem a rabló, kóborcsapatok elleni védekezésre épült. A kastélyok védelmi berendezésére a 18. század folyamán már nem volt szükség, s ha a külső falak és bástyák pusztulásnak indultak, veszni hagyták őket, vagy bontással pecsételték meg sorsukat. Idáig az idézet tehát. A 18. századdal kezdődően, ahogy a háború veszélye mind ritkább lett, a kényelem kap nagyobb szerepet, illetve a reprezentáció. Új terek kerülnek kialakításra a kastélyokban, a dísztermek, a szalonok, a könyvtárak. A 19. században uralkodó klasszicizmus már olyan kastélyokat eredményez, amelyek az antik formákat kezdik utánozni, és főleg a kúriák, kiskastélyok esetében domináns. 19. század végén a kastélyok néha már egyedi alkotások, a stílus egyveleg különleges alkotásokat hozott létre. Sok esetben maga a tulajdonos tervez, vagy viszi be ezeket az egyedi megoldásokat. Ilyen például a Válaszúti Bánfi kastély, Mezőzáhi Ugron kastély, ahol az építető sógora Bánfi János járult hozzá a tervezéshez. Két történelmi esemény határozta meg az erdélyi kastélyok helyzetét a 20. század első felében, a trianoni békeszerződés, az 1921-es földreform. Az erdélyi kastélyok pusztulása ekkor kezdődött, és mondhatjuk, hogy tart adott esetekben napjainkig. Az 1921-es földreformot követően sokan voltak, akik eladták kastélyaikat, vagy rosszabb esetben lebontani kényszerültek azokat. A többi kastélyban zajlott tovább a kastélybéli élet, még a szerényebb körülmények között is. Voltak nevelők, guvernantok, szerények körülmények között, családi összejövetelek, bálok. A kastélyok kifosztása 1944-45-ben kezdődik. Azok a kastélyok, amelyek a front útjába kerültek, német katonák, szovjet katonák fosztogatásainak voltak kitéve, majd pedig a helyi lakosság prédálta a kastélyok belső berendezését, illetve a parkokat. Az 1945-ös földreform után sokan gondolták azt, hogy talán folytatni tudják birtokainokon a gazdálkodást, még a szerényebb körülmények között is. 1949. márciusában jön azonban a katasztrófa. Egy éjszak alatt a kastély tulajdonosokat kényszerlakhelyre szállították, ez lett a híres DO, a domicilio obligatorio. Azok a kastélyok, amelyek éppen maradtak a front után, áldozatul estek 1949. márciusának és az azt követő periódusnak. Tulajdonosok néhány személyi tárgy kivételével nem hozhattak el semmit a kastély berendezéséből, és nagyon sok esetben még azon az estén elkezdődött a prédálás, sokszor barbár helyzetek alakultak ki, amikor könyveket égettek, tárgyakat loptak el. Az épületeket legtöbb esetben hasznosították, értékünknek, jellegüknek nem megfelelő hasznosításról beszélünk, kollektív gazdaság, polgármesteri hivatal, magtár, és sorolhatnánk, és a legtöbb esetben a parkok is megsínylették az államosítást, sok esetben a fákat kivágták, a melléképületeket lebontották. 1990 után sok épületből kiköltöztek ezek az intézmények, és mondhatjuk, hogy a legnagyobb kárt a 90-es évek, 2000-es évek eleje okozták az épületeknek. Ekkor nagyon sok épület gazdátlanul maradt, az intézmények kiköltözése és a visszaszolgáltatás közötti periódus pedig megpecsételte nagyon-nagyon sok épület sorsát. A visszaszolgáltatás egy új helyzetet teremtett. Voltak olyan családok, amelyek épp kastélyokat szereztek vissza, voltak olyan családok, akik romos épületek tulajdonosai lettek. Ha megnézzük ma a kastély tulajdonosok névsorát, azt láthatjuk, hogy minden évben mind több és több kastély cserél gazdát, és kerül úgymond idegen kézre. El kell ismerni, hogy ez sok esetben szerencsés, mert a kastélyok felújításra kerülnek, de megszűnik a család jelenléte ezeknek a kastélyoknak a több évszázados történelmében. Sajnos még most sem mondható el, hogy lenne sok sikertörténet. Zabula, Miklósvár, Gernyeszeg, Marosvécs kiemelkedőbb esetek. Múlt műsorunkban beszéltünk is ezekről, ahol a család továbbra is tulajdonosa a kastélynak. És hát vannak azok a kastélyok, ahol a család megtartotta az épületet, de átadta a használati jogot, gondolunk itt Boncidára, vagy éppen Vajdaszentiványra. Ugyanakkor nagyon sok épület romos, vagy eltűnt, vagy éppen használaton kívül áll. Gondoljunk itt a néhány évvel ezelőtt rommá vált Abafája kastélyára, vagy Kisbun kastélyára.
Az első kastélyok, amelyeket bemutattunk, a Hallerek kastélyai voltak. Szentpál és Ugra kastélyát emeltük ki.
A Szentpáli kastély nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen pontosan tudjuk, hogy Haller István mikor kezdte meg az új várkastélya építését. Ez pontosan 1610. április 29-én történt, tehát ekkor tette le az alapkövet. Úgy tűnik, hogy ez egy L alakú várkastély lehetett sarkain tornyokkal. A kastélyt végül is fia János fejezte be 1674-ben, mint ahogy az építési emléktábla is megemlékezik erről. Haller János irodalmi munkássága kiemelkedő, ő a hármas história szerzője, illetve mint politikus a Habsburg Erdély első kincstartója volt. érdemeiért 1699-ben fia István bárói rangot kapott, majd az ő fiai 1713-ban grófi rangra emeltettek. A kuruc-labanc harcok idején a várkastélyt is megostromolták és lakhatatlanná vált, és 1711 után Szent Pál megszűnik a család lakhelyének lenni, legalábbis egy időre. Az előbb említett Haller Istvánnak három fia volt, Szent Pált Gábor örökölte, aki fiatalon 1723-ban hunyt el, és hát az ő özvegye Károly Klára, édesapja híres tábornok Károly Sándor segítségével nevelte gyerekeit és rendezte a birtokokat. Károly Klára ezért főleg a károlyiak birtokain élt. Most a Haller Gábor és Károly Klára házasságából született gyerekek közül Gábor örökölte Szent Pált, 1754-ben kötött házasságot Grassalkovics Anna Máriával, Grassalkovics Antal leányával. Antal, aki a Magyar Királyi Kamara elnöke, Mária Terézia híve volt, és ekkor már elkezdte Gödöllői kastélyának az építését. Egyes történészek szerint ez hatással lehetett a Szentpáli kastély építésére is. Most a Grassalkovicssal való rokonság Hallert a Pécshez közeli magyar arisztokráciával juttatta kapcsolatba, tehát a reprezentációs igények nőttek, és ez szükségessé tette egy új kastély építését. Így Szentpálon megépül a ma is látható kastély, valahol az 1760-as években. A régi várkastélyból származó építési táblákat áthelyezték az új kastélyba, illetve a családi kápolna sírköveit áthelyezték a Károly Klára által építetett kápolna körül kialakuló sírkertbe. Egyes történészek úgy gondolják, hogy a kastély végső kialakítása elhúzódott a századfordulóig, tehát a 18-19. századfordulójáig. Ekkor már Haller Gábor és Grassalkovics Anna Mária fia József a tulajdonos, aki a kastély mellé egy harangtornyot építetett, amelyet 1950-ben lebontottak. 1945-ig a kastélyon nem végeztek jelentősebb átalakításokat, a tulajdonosok, mondhatjuk, hogy féltve őrizték a kincseit, a híres ős galériáját, az antik bútorait. Az államosítást követően több célra használták a kastélyt, volt itt termelőszövetkezet, iskola, raktár. Többször felújították, majd a rendszerváltás után még egy ideig lerakatként használták, majd sorsára hagyták. A családnak 2001-ben sikerült visszaszerezni az épületet, de mivel anyagi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy saját erőből kezdje el a felújítást, úgy döntöttek, hogy a gyulafehérvári érsekségnek adományozzák. Az egyháznak azonban nem sikerült valóra váltani a terveit. A rezidencia visszakerült a család tulajdonába, és a későbbi elképzelések sem valósultak meg a kastéllyal kapcsolatosan. Néhány évvel ezelőtt létrejött az úgynevezett Gróf Haller Egyesület, amelynek célja lenne a kastély felújítása és turisztikai hasznosítása. Említettük Ugrát. Ugrán ma is látható kastélyról viszonylag keveset tudnak a művészettörténészek. Egy 17. századi alapokra épült kistastélyról beszélünk, amely mai kinézetét valahol a 18. század végén, 19. század elején kaphatta. Mivel az ugrán lakó családtagok örökölték a Szentpáli kastélyt 1875 után, ezért átköltöztek a Szentpáli kastélyba, hogy az ugrai továbbra is egy mellékbirtoknak számított. 2007-ben adta el a család, 2011-re sikerült restaurálni és megnyitni benne a ma is működő kastélyszállót. A Hallerek kastélyai közül még beszéltünk a Kapjuni kastélyról, amely Bocskai István örökségeként került a családhoz. A második Erdélybe letelepedett Haller Gábor a későbbi fejedelemnek a testvérét Ilonát vette feleségül, tehát Bocskai végrendeletében sógorára hagyta a kapjoni birtokot, és így egy külön ágnak is nevet adott Kapjon. Ág, amely 1753-ban emelkedett grófi rangra, és 1898-ig Gróf Haller Jenő haláláig létezett. Kapjonban létezett egy fallal és bástyákkal körülvelt reneszánsz udvarház. A ma is látható kastély valóban a 18. század második felében épült. Olyan művészek dolgoztak ezen az épületen, mint Anton Schuchbauer szobrász, illetve Veres Mátyás, akinek az allegorikus képei díszítették a falakat. A 19. században a család más birtokokat részesített előnyben, így a kastély virágkora, mondhatjuk, lehanyatlott. A kastély 1898 után kikerült a család kezéből. Másik fontos birtok Balástelke, az első Erdély Haller Péter birtokai közé tartozott, majd pedig a 17. században a kapjoni ág tulajdonába került, és maradt is ennek kihalásaik 1898-ig. 19. század végén épült a ma is látható kastély, a megrendelő Gróf Haller Jenő, aki egy mintagazdaságot hozott létre itt, és mivel nem voltak utódai, halál után a Szentpáli ág tulajdonába került a birtok, ennek az épületnek a visszaszolgáltatása mai mai napig nem történt meg. Még Old Hévizet említeném, amely Betlenkata és Haller László házassága révén került a család tulajdonába, és a 19. századig a fehéregyházi Hallerek tulajdonát képezte, amikor egy birtokelosztás következtében Haller Józsefhez került, akinek a leszármazottai birtokközpontként használták egészen 1949-ig. Régikastély elég megviselt állapotban volt a 19. század második felében, és a mai alakját Haller Jánosnak köszönheti, aki különben Maros-Torda vármegye főispánja is volt, és aki megbízta a híres székelyudvarhelyi építészt Haberstumpf Károlyt, hogy az épületet modernizálja. És még Csáky Gorbót említeném, amely házasság révén került a Hallerekhez a 18. század elején, pontosabban a Kaptyóniák tulajdonába volt, és a birtok történetében a legérdekesebb az 1781-ben lezajlott események, amikor idősebb Veselényi Miklós és a kastély ura Haller János között egy valóságos háború robbant ki. Történet szerint Veselényi lovásza átszökött Hallerhez, aki nem volt hajlandó visszajutatni, amire Veselényi megostromolta a gorbói kastélyt. A következménye a háborúnak az lett, hogy Veselényi Kufstájban kötött ki, a hírek szerint aztán kibékült Hallerrel. Később ez az épület a Józsika család tulajdonába került, ma azonban néhány rom található a kastély helyén.
És ezek után következtek a telekiek. A család gernyeszegi kastélyának egy külön műsort szenteltünk.
Igen, hát Gerjenszeg kastélyát gondolom nem kell senkinek sem bemutatni. 1319-ben a kacsisnembeli Széchenyi Simon tulajdonát képezte már, 1405-ben pedig királyi adományként a somkerégi Erdély család kapta meg. A 15. század közepén kezdenek várat építeni Gerjenszegen, ennek a várnak az első említése 1477-ből való, és a 17. században kerül a gernyeszegi birtok a telekiek tulajdonában, Teleki Mihálynak köszönhetően. A birtokot később Sándor fia örökölte, majd pedig egy 1756-os birtokelosztás következtében Teleki László kapta meg Gernyeszeget. Ez a Teleki László 1732-ben kötött házasságot Rádai Eszterrel, és a rádaiak az 1750-es, 60-as években építették kastélyokat Pécelen, és követték a Gödöllön építkező Grassalkovics Antal kastélyának a stílusát. Amikor Teleki elkezd építkezni Gernyeszegen 1772-ben, ezt a gödöllői vagy Grassalkovics stílust követi. Fia Teleki József folytatta a gernyeszegi kastély építését, 1796-ban hunyt el, majd birtokait két fia között osztotta szét, László örökölte a Pest melletti Szirákot, József pedig Gernyeszegen maradt. Ő az, aki a kastély építését befejezi valahol 1802 körül, és Angliából hazatérve eldönti, hogy a kastély parkját angol parkká alakítatja át. Halál után felesége, Teleki Zsófia a parkban állítatott emléket neki. Ezután a 19. században kastélyon nem történt fontosabb átalakítás, család nem is igen tartózkodott a falai között. József fia Domokos, a híres reformkori politikus, történész költözött vissza a kastélyba az 1850-es években. A kastély, mondhatjuk azt, hogy a 20. század elején élte virágkorát, ekkor Teleki Domokos Teleki Edinával kötött házassága folytán a kastélyon átalakításokat végeztek, modernizálták a kastélyt, fürdőszobák jelentek meg, kialakításra került a ma is látható díszterem, muránói üvegből készült csillárokkal. Budáról a parkba kerültek az ókori görög és római istenségeket, illetve történelmi figurákat ábrázoló groteszk szobrok. Domokos archeológus volt, ő hozta létre a kastélymúzeumot, ugyanakkor Magyarország egyik legnagyobb keleti szőnyeg gyűjteményével rendelkezett. Később a birtokot átadta fiának Mihálynak, aki egy mintagazdaságot vezetett itt Gernyeszegen. Kastély és gyűjteményei 44-45-ig biztonságban voltak, ezután nagy részük elpusztult. Kommunizmus alatt és a rendszerváltás után is a kastélyban TBC Preventorium működött. Preventorium 2011-ben vonult ki a kastélyba, ekkor vehette újra birtokba a család. És ha már a telekiekről beszélünk, akkor nevezzük meg a többi kastélyt is, amelyről műsorainkban beszéltünk. Ugye szó esett Sáromberkéről is, amelynek a története szorosan kötődik a gernyeszegi birtok történetéhez. Ugyancsak Teleki Mihály szerezte meg a 17. században, és az 1756-os birtok elosztással Teleki Sándor másik fiának, Sámuelnek a tulajdona lett, aki miután hazatért nyugat-európai utazásából feleségül vette Iktári Betlen Zsuzsát, és elkezdte új kastélyának az építését. Kastély két szárnya 1769-1770, illetve 1773 és 1774 között épült. Kert építése is a kancellár idején kezdődik, még az 1780-as években, illetve a kancellár unokája Sámuel Ferenc idején folytatódott. Kastély együttes legújabb része a központi épület, amely Teleki Samu megrendelésére készült 1912 és 14 között Möller István tervei szerint, így jött létre a kastély általunk ismert képe. Teleki Samu 1916-ban bekövetkezett halála után a sárpataki ágból származott Teleki Károly örökölte a birtokot, tehát a birtok 1949 előtti utolsó tulajdonosai Teleki Károly és felesége Teleki Gemma voltak. Az államosítás után a kastélyban szakközépiskola működött, a család visszaszerezte, ma azonban kikerült a család tulajdonából, de mondhatjuk, hogy felújítása elkezdődött. Megemlítettük Paszmost, amelynek a története a nagy teleki birtokok történet, ugyanis ezt is Teleki Mihály szerezte 17. században, és a 18. századig itt egy udvarház létezett, a mai kastély építése Mihály dédunokájának Pálnak és feleségének Haller Borbálának köszönhető. Nagyméretű címereik emlékeztetnek is erre. Ez már a telekiek katolikus ága, ugyanis Pál édesapja Mihály katolizált. Katolikus hitre tért családra a kapuépület feletti kereszt emlékeztetett. A kastély mai alakját azonban mégis a 19. század elején kapta, ugyanis 1824-ben egy tűzvész után újra kellett építeni, és hát ez Teleki Ferenc nevéhez kapcsolódik. A birtok utolsó tulajdonosai Teleki Andor és Ernő voltak, hát végül is Ernő, aki 1926-ban visszatért Erdélybe és elkezdett gazdálkodni a birtokon. Az államosítást követően egy TS használta, majd a rendszerváltás után több évtizedig használatlan állapotban volt. Andornak és Ernőnek nem voltak leszármazottai, kastély ma a Besztercen-Aszód megyei tanács tulajdona, amely elkezdte a restaurálását, és ez a restaurálás úgy tűnik, hogy a végéhez közeledik. Aztán említettük Koltót, ahol először Teleki János építkezett, a főépület mai formáját a 19. század elején kapta, majd pedig Teleki Sándor felépíti a mellette lévő épületet, az úgynevezett Vörös kastélyt. Petőfi Sándor Kolton töltötte mézes heteit, ezzel híressé téve a kis település, tehát 1841. szeptember 9 és 19 között tartózkodott itt a kastélyban. 1936-ban már eladta a család ezt a birtokot, ugyanis az utódok Magyarországra költöztek. Viszonylag későn, de a telekiek egyik ága a Bánságba is letelepedett, Kápolnás kastély eredetileg a Mocsonyi család tulajdonát képezte, és ők is építették, pontosabban Alexandru Mocsonyi az 1860-as években. Úgy tűnik, hogy az építészek talán Otto Wagner és Kalina Mohr lehettek. Telekiek házasság révén kerültek ide, ugyanis Mocsonyi Katalint feleségül vette 1917-ben gróf Teleki Jenő. Így a telekiek tulajdona maradt az államosításig, majd később egy egészségügyi intézmény működött a falai között. Telekieknek Alsózsukon is volt kastélya, a birtokot 1903-ban özvegy Bánfi Györgyné, Betlen Margit vásárolta meg. A birtokelosztás következtében Teleki Géza tulajdona lett, a kastély átépítését Megyaszai Istvánnak lehet köszönni. Kastélyt és birtokot Géza kénytelen volt 1921 után eladni, az új tulajdonos Párok Kemény Pál volt, akinek az utódai aztán visszakapták a kastélyt és eladták. Ma az épület viszonylag rossz állapotban van. Említést tettünk Kendilónáról, amely a Kaplon nemzetség tulajdona volt, majd 1506-tól a Kendiek birtoka lett. Innen írták nevüket, és a családnak köszönhet, hogy Kendilónáról beszélünk. 17. század elején házasság révén került a Haller család tulajdonába, Kendi Krisztina és Haller Zsigmond házasságáról beszélünk. Század végén Haller János átadta a birtokot Teleki Mihálynak, amiért később az utódok között per indult. Ez a per több évtizedig tartott, de a kastély továbbra is a telekiek tulajdonába maradt. A birtokszerző Mihály után fia Pál következett, aki 1698 körül kezdte építeni itteni kastélyát. Rákóczi szabadságharc alatt a császári csapatok lerombolták várkastélyát, amelyből csak a torony maradt meg. Az ő fia Ádám, majd pedig az ő hason nevű fia voltak azok, akik elkezdték építeni a kastélyt. Egyes történészek szerint maga Sipos Dávid is dolgozott a kastély épületén. Század végén a kastély azonban leégett, az újjáépítést pedig a híres építész Leder József végezte. Két világháború között a család azonban eladta a birtokot, amely egy Alexandru Pordia nevezetű országgyűlési képviselő tulajdonába került. Ma az istálok magántulajdonban vannak, a kastély pedig szociális otthonként működik. Sárpatak ugyancsak a gernyeszegi uradalom része volt, az 1756-os birtokelosztáskor Sándor Lajos nevű fia tulajdonába került. Faluban két kastély létezett, a régebbi sajnos nincs meg, ugyanis lebontásra került a 20. század közepén. Ma is létező kastélyt 1872-ben építette Teleki Domogos, 1951-el kezdődően szociális otthonként működik. Telekiek Hunyad környékén is rendelkeztek birtokokkal. Nalácvád legfőbb birtokosai eredetileg a naláciak voltak, azonban Naláci Károly felesége Teleki Katalin lett, házasságukból született István, aki a család utolsó tagja volt. Így történt, hogy Teleki Katalin unokaöccse Teleki Elek örökölte a birtokot, és hát a mai kastély építőjének fiukat Györgyöt tartják. Mai kastély valahol a 19. század végén épülhetett, sajnos ma romos állapotban található. Telekieknek több birtoka is volt Nagybánya környékén, említettük Koltót, de ott van még Kővár hosszú falu, amely ugyancsak Teleki Mihály tulajdona volt. A ma is látható kastély a 19. század elején kapta mai alakját, Teleki Imrének köszönhetően, ez az épület ma magántulajdon, és még megemlítettük Pribékfalva kastélyát, amely a 18. századból származik, de mai alakját a 19. század végén nyerte el. Itt töltötte gyermekkorát Teleki Pál, későbbi miniszterelnök, ma ez magántulajdonban van, és állapota aggasztó.
A hallgatók bizonyára emlékeznek még arra, hogy külön műsorban mutattuk be a Degenfeldek kastélyait is.
Igen, röviden beszéltünk a Degenfeldek kastélyairól. Ugye a család első képviselője Degenfeld Miksa Teleki Annával kötött házassága révén került Erdélybe, és az első birtokuk az Kutyfalva volt. Az itteni kastély építéséről sajnos nem tudunk nagyon-nagyon sokat. Annyit tudunk, hogy a középső része való a 19. század elején jött létre, majd pedig 1905 és 1907 között gróf Degenfeld Lajos hozzáépítette a két oldalsó részt és modernizálta a kastélyt, azért, hogy fia Kristóf birtokba vehesse. A Degenfeldek talán legfontosabb kastélya Erdőszáda volt, amelyet valóban az 1810-es években építetett a család első erdélyi képviselője, és amelyet ma hiába keresünk, hiszen 1945 után lebontották. De a Degenfeldeknek voltak kastélyaik Hadadon, egy viszonylag újabb keletű épületről beszélünk, tehát valóban a 19. század második felében épült, illetve létezett kastélya családnak Bályokon is Bihar megyében, itt gróf Károly Tiborné Degenfeld Emma építkezett ugyancsak a 19. század végén, pontosabban 1896-ban.
A bánfi kastélyokról már három műsorban kellett beszéljünk. Jó lenne ezeket is összefoglalni.
A legrészletesebben természetesen Boncidáról beszéltünk, az erdélyi Versailles-ról, amely mai alakját főleg a 18. században kapta. A kialakítása Bánfi Dénesnek köszönhető, olyan művészek dolgoztak az épületen, mint Peter Grimmer vagy Johann Eberhard Blaumann, és ott végül is a munkálatokat fia a gubernátor Bánfi György fejezte be 1784-ben. Az államosítás után a szokásos kommunista multifunkcionális épületet alakítottak ki, ebben raktárak voltak, üzlethelyiségek. Ugye filmeket forgattak az épületben, az épület azonban egyre romosodott, és hát a rendszerváltás, mondhatjuk azt, hogy megpecsételte a sorsát. A szerencsés az, hogy a kastély ma újra magántulajdon, tehát Bánfi Miklós családja szerezte vissza, 2008-ban szolgáltatták vissza a romokat igazából, de kastély restaurálási munkálatai már 2001-ben elkezdődtek, és napjainkban is folytatódnak, hogy a Boncidán szervezett rendezvényeknek köszönhetően, hát kétségkívül a kastély történetekben nem járatosok számára is ismerős a boncidai kastély. A bánfiak kastélyai közül beszéltünk a Válaszúti kastélyról is, amely a mai formát három generációnak köszönheti a 19. század második felében. Bánfi Albert az 1870-es években végzett átépítéseket, de hát a legfontosabb átalakítások Bánfi Ádámnak köszönhetőek, aki egy műtermet rendezett be a kastélybe, és elkészítette az ebédlő fadíszítését, elkészítette az ebédlő kandallóját, a bejárati csarnok díszítését. Hát ez a kastély talán egyik legépebben megmaradt kastélyunk, ma a Kolozs megyei tanács tulajdonát képezi, és felújítása is folyamatban van. Beszéltünk a bánfiak Enyedszent királyi kastélyáról, amely Bánfi Dezső miniszterelnök testvéréhez, Bánfi Jenőhöz kapcsolódik. A tervezői Metz Frigyes és Pálkei Lajos voltak. Bánfiaknak található kastélya, hát mondhatjuk, hogy kis kastélya, vagy talán kúriának is nevezhetjük, Fugadon, amely a 18. században épült, és a mai alakját 1812-ben Bánfi Ferencnek köszönhetően kapta, és hát a végső átalakításokat 1937-ben végezték Bánfi Dánielnek és feleségének, Zicsi Máriának köszönhetően, ez ma a család tulajdonában van. De hát a bánfiaknak voltak kastélyaik természetesen Marosgezsén, Mezőörményesen és Kolozsborsán is.
2021-ben még a Kemény család kastélyairól is szó esett.
Természetesen nagyon sokat beszéltünk Marosvécsről, amelynek első említése 1928-ban történik, és a 17. századba került a Kemény család tulajdonába, és maradt is a család tulajdonában 1949-ig. Na most a következő évszázadokban a vár többször újjáépült, a legfontosabb átépítésekre a 19. század végén, 20. század elején került sor Möller Istvánnak köszönhetően ezekre az átépítésekre emlékeztetnek a beárat melletti címertartó oroszlánok, amelyek 2021-ben visszakerültek helyükre. Kastély 2014 óta újra a család tulajdonába található. A kemények más birtokairól is beszéltünk, például Alsó Gáldról, amely 17. században épített reneszánsz udvarházként kezdte a történetét, és mai alakját a 18. illetve 19. században kapta. Csombordon is található kemény kastély, egy barokk kastélyról beszélünk, amely 1935-ben a nagyenyedi református kollégium tulajdonába került. Pusztakamaráson két udvarháza is volt a családnak, az egyik a báró Kemény Zsigmond tulajdonát képezte, amely sajnos mára már teljesen eltűnt, a ma létező udvarház is romos állapotban található. Aranyos Gerenden is volt kastélyuk a keményeknek, amelynek talán a leghíresebb lakója 19. században Kemény József és Sámuel, akik a gazdag könyv és kézirat, illetve oklevél gyűjteményüket egy erdélyi múzeum alapítására ajánlották fel 1841-ben. Magyar Bükkös az egyik ősi kemény birtok, ahol két udvarház is létezik. A legrégebbiről tudjuk, hogy 1651-ben maga Kemény János építette át, ez ugyanaz az udvarház, ahol ő maga is született. És természetesen családnak voltak kastélyaik Nagysajón is, de éppen Vajdaszentiványon is.
És végül 2021. decemberében a Betlenek hagyatékáról is beszéltünk.
Igen, hát itt a legfontosabb kastély, amelyet említettünk, a keresdi Betlen kastély volt. Ugye 1305-ben, amikor a három testvér, Miklós, Gergely és Jakab megosztozott a birtokokon, Keresd más birtokkal együtt Gergely tulajdona lett. Gergely azonban utódok nélkül hunyt el, úgyhogy ezután testvérének Jakabnak jutott a birtok, ettől kezdve a család tulajdonát képezte az államosításig. A művészet történészek szerint kastélynak felső olasz, illetve felső magyarországi mintái vannak, például a sárospataki Rákóczivár. Az első nagyszabású átépítés több mint valószínű Betlen Györgynek és feleségének tulajdonítható, a 16. század közepéről beszélünk. 1598-ban az építkezéseket Betlen György fia Mihály folytatta, akkor épülhetett meg az impozáns toronynak a mai Övpárkányig terjedő alsó része. Betlen Eleknek köszönhető a kastély 17. századi átépítése, amely valóban az 1660-as, 1680-as évek közöttre tehető. Elek átépítésének köszönhetően alakul át a kastély, és ekkor épül az olasz bástyás védőöv, az új déli szárny, amelyre különböző címeres kövek emlékeztetnek, ekkor készül el az aranyos palota, mint a kastély legfontosabb reprezentációs nagyterme, és valószínűleg ekkor készült el a reneszánsz kastélykápolna is. Kastély tulajdonosa a 20. század elején Betlen Bálint volt, őt a háború végén elhurcolták, internáló táborba került, innen visszatérve rövid időn belül elhunyt 1946-ban. A kastélyt az államosításig 1949-ig lakták, ezután hát megszokott történet kezdődik, ugye mezőgazdasági vállalat raktára lett. 1970-es, 80-as években gondolkodtak az újjáépítésen, az átalakításon, de végül ez nem sikerült. Betlen Bálint fiának, Gábornak a leszármazottai szerezték vissza a kastélyt 2007-ben, 2014-ben a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 50 évre átvette a kastély kezelését, és elkezdte szakszerű felújítását. Betlen településről is beszéltünk, ahol a családnak négy kastélya is volt. Vár feltételezett helyén épült 1768-ban egy kastély Betlen Lajos megrendelésére. Az 1790-es években a kolozsvári Leder József nevével is találkozunk, aki a kastély átépítésén dolgozott. Az államosítás után iskola működött, és igazából működik ma is falai között. Egy másik kastély Betlenben az úgynevezett Betlen Pálféle kastély volt. Egyes történészek szerint már a 17. században állhatott a helyén egy épület. 19. század végén feltételezések szerint Kalina Mór építésznek köszönhetően alakult át a kastély Betlen Pál megrendelésére, és ugyancsak Betlen Pál volt az, aki a 20. században aztán még egyszer átalakítja az épületet, és ez elnyeri nagyjából a mai kinézetét. Az államosítás után a leghosszabb ideig a város polgármesteri hivatala működött benne. Településen a harmadik kastély, ugye ez talán a legújabb nemesilag, ez Betlen Béla tulajdonát képezte, és amelyet 1946-ban elkoboztak, és ezután az egészségügyi minisztérium használta és használja napjainkban is. Településen még létezik egy kastély, amelynek az építés története nem tisztázott, ma egy iskola működik benne. Aztán említettük az árokaljai kastélyt, amely a mai alakját a 19. század végén nyerte el Bethlen Bélának köszönhetően, és hát ez a mór-bizánci stílusa még mindig furcsán hat az erdélyi kastélyok között. Egy dendrológiai parkot hoztak létre a kastély körül, ez egy körülbelül 16 hektáros park 150 fa és cserjefélével, közöttük amerikai tölgyel, japán akáccal, kaukázusi fenyővel. 1963-mal kezdődően ez a Bábesbói Tudományegyetem tulajdona, és úgy tudjuk, hogy 2020-ban elkezdődött a felújítása. Bonyhai kastélyról beszéltünk, amelynek első komolyabb átépítéséről 1545-ből van tudomásunk, Bethlen Farkasnak köszönhetően. Ezen alapkületét erről egy feliratos kőtábla is megemlékezik. 17. században újabb átépítés következett Bethlen Eleknek köszönhetően, majd pedig a legfontosabb átalakítás az 1850-es években Bethlen Farkas nevéhez kapcsolódik. 1946-ban hagyta el a család a birtokot, és ezután kényszerlakhelyre kerültek Hátszegre. Ezután az épületben volt posta, szövetkezet, néptanács, a melléképületek, kapubástya, istálló lebontásra került a dendrológiai parkból. Mára valami kevés maradt. A család 2008-ban visszaszerezte az épületet, és a református egyház kerületnek ajándékozta, amely elkezdte felújítását. Bethlen Szent Miklós a család egyik ősi birtokának számít, mai épület megálmodója Bethlen Miklós volt, aki Kisbónon született, és hát a ma is látható kastélyt 1668 és 1699 között építették fel. Az alsórákosi kastély 1694 után került Bethlen kézre, Bethlen Sámuel volt az első tulajdonosa, és akinek az idejére tehető a kastély átalakítása, és a híres stukkodíszes mennyezetének a kialakítása. Majd beszéltünk Maros íjéről is, amely 1576-tól az iktári Bethlen család tulajdonába került, és itt született 1580-ban a későbbi fejedelem Bethlen Gábor. Bemutattunk eltűnt kastélyokat is, mint például a kisbúni vagy a nagyteremi kastélyokat, illetve a híres kerlési kastélyt is.
Befejezésül arra kérjük, hogy ma is foglalja össze az elhangzottakat.
A mai műsorban az elmúlt év műsorait mutattuk be röviden. Beszéltünk tehát a Hallerek kastélyairól, Szentpálon, Ugrán, Balástelkén, Kapjonban, Olthivizen. Majd következtek a telekiek, Gernyeszek után sorban szóltunk Sáromberkéről, Sárpatakról, Paszmosról, Koltóról, Kápolnásról, Alsózsukról, Kendilónáról, Nalácváról, Kővárhosszúfaluról és Pribékfalváról. Majd a Dégingfeldek Kutyfalvi, Erdőszádai, Hadadi és Bályoki kastélyait mutattuk be. Ezután következtek a Bánfiak, beszéltünk az erdélyi Versailles-ról, Boncidáról, de a Válaszúti, Fugadi, Enyedszentkirályi, Mezőörményesi, Marosgezsei kastélyokról is. A kemények esetében kiemeltük Marosvécs kastélyát, de nem maradt ki Aranyosgerend, Pusztakamarás, Alsógárd, Csombolt, vagy éppen Magyar Bükkös sem. Végül a Bethlenek kastélyai zárták a sort, bemutattuk a négy bethleni kastélyt, de beszéltünk a keresdi, árokaljai, vagy éppen a Bethlen-Szentmiklósi kastélyokról is.
Történész úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. A következő műsor a kálnokiak és a mikesek épített örökségéről fog szólni.
Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani a kőbe zárt múltunk különálló sorozatában. Szép lassan át kell adjuk a stúdiót, így most köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, az Erdélyi Mesélő Kastélyok szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és hétvégét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.